gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes Breitscheid-Attentatplatz.
Tizedik napirendi pont következik, kedves kollégák, kérem foglalják el helyüket. Ez a napirendi pont nem jelent parlamenti rutint. December 19, 2016, 11 ember veszítette életét Berlin kellős közepén. Egy olyan terrorista követte el a merényletet, aki előzőleg meggyilkolt egy lengyel teherautó sofőrt és a járművét gyilkos eszközként használta. 170 embert sebesített meg, többeket köztük olyan súlyosan, hogy maradandó károsodást szenvedtek. A Breitscheid-paci merénylet hozzátartozói és áldozatai itt vannak a tribünön. Szeretném őket üdvözölni ugyanúgy, mint azokat az érintetteket, akik megsebesültek a merénylet során. Messziről érkeztek hozzánk, és később lehetőségünk lesz majd arra, hogy személyesen is beszélgessünk, eszmecserét folytassunk velük. Szeretném kifejezni önöknek, családjaiknak, és a ma nem jelenlévő áldozatoknak és sebesülteknek a Német Bundestag nevében a legmélyebb együttérzésünket. A Breitscheid-placi karácsonyi vásáron történt merénylet beégett az emlékezetünkbe. Egyfelől azért, mert olyan sok ártatlan ember veszítette életét, olyan sok ember megsebesült vagy traumát élt át. Másrészt pedig azért, mert olyan elképesztő szándék volt mögötte, a merénylő a szabad életünket akarta tönkretenni röviddel karácsony előtt, megzavarni a békét. Számunkra, hogy a mi emlékezetünkben marad ez a merénylet, mert nagyon sok kérdést felvetett, és az egyik legfájdalmasabb kérdés az, hogy miért nem sikerült annak idején meghiúsítani ezt a merényletet, annak ellenére, hogy a tettest ismerték a biztonsági hatóságok veszélyes személyként. A vizsgálóbizottság hétfőn előterjesztette a jelentését, és ma az eszmecserénk tárgyát képezi. 60 perces lesz a megbeszélés, ezzel szeretném megnyitni ezt a napi rendi pontot. Az első hozzászóló a vizsgálóbizottság elnöke Klaus-Dieter Gröler lesz a CDU-CSU-tól, párttól. Elnök úr, hölgyeim és uraim, 4,5 évvel a legsúlyosabb dzsihadista merénylet után az első vizsgálóbizottság 40 hónappal munkája megkezdése után előterjesztette a munkájáról szóló jelentést. Ma ezt az 1873 oldalas zárójelentést szeretnénk megvitatni. A vizsgálóbizottság elnökeként és a berlini választókörzet képviselőjeként, ahol a merénylet történt, megkérdezték tőlem, hogy miért foglalkozunk ezzel még most. Többször is elmondták, hogy ezt a szenvedést, a fájdalmat nem tudjuk visszafordítani, nem megtörténté tenni. Természetesen ez igaz, de mégis 12 oka volt ennek a munkának. Emlékezni szeretnék Anna és Georgi Bagratunira, Sebastian Berlinre, Nada Csizmárra, Fabrizio Di Lorenzo-ra, Dalia Eljakimra, Christoph Herrlichre, Klaus Jakobra, Angelika Klöstersre, Dorit Krebsre, Lukas Urbánra és Péter Völkerre. Szeretném megragadni az alkalmat és üdvözölni a merénylet áldozatait és a hozzátartozókat. Nagyon hálásak vagyunk, hogy elfogadták a Bundestag elnökének meghívását, és követik ezt a megbeszélést a parlamentben, és a végén lesz lehetőségünk egymással eszmecserét folytatni. És szeretném mindenkinek, aki annak idején sérülést szenvedett Berlin városközpontjában, szeretnék mindenkit üdvözölni, aki részt vett, aki lelki vagy testi sérülést szenvedett, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki annak idején segítséget nyújtott, legyen az szolgálatban vagy önkéntesen. A bizottság munkája természetesen nem tud vigasztalni és nem tudja begyógyítani a sebeket, de megpróbáltuk megtalálni a válaszokat a kínzó kérdésekre, főleg arra a kérdésre, hogy hogyan történhetett az, hogy egy olyan bűnöző és veszélyes személy, akit a rendőrség ismert és nem volt tartózkodási joga a schengeni területen, mégis elkövethette ezt a merényletet. 132 ülésünk volt, 147 tanút hallgattunk meg 462 órán keresztül. Több ezer aktát mutattak be a különböző szövetségi és tartományi hatóságok, és értékeltük ki ezeket. A Bundestag különböző szakértőket bízott meg, hogy kielemezzék a nyomokat. És minden erőfeszítés ellenére néhány kérdés válasz nélkül maradt. Így nem tudtuk például tisztázni, hogy milyen úton távozott a gyilkos Berlinből, ki segített neki, vagy ki buzdította fel, vagy uszította fel. Maig nem tudjuk, hogy hogyan szerzett fegyvert, és hogyan tudta megszervezni a menekülését Olaszországba, hogyan találkozott a segítőivel, de tudjuk azt, hogy a merénylet előtt és után is egyéni és szervezési hibák és mulasztások történtek, különböző strukturális, személyügyi problémák, hiányos kommunikáció, a hatóságok szövetségi és tartományi szinten, tartós hatóságok között. Egyik ilyen hiba sem okozta egyedül ezt a merényletet, de összességükben fatálisak voltak, mert tulajdonképpen még a merénylet előtt le kellett volna tartóztatni, és ki kellett volna toloncolni az országból a tettest, és ezért az a szomorú következtetés, amit le kell vonnunk ebből, hogy ezt a gyilkos tettet el lehetett volna kerülni, és az állami hatóságok bánásmódja az áldozatokkal és a hozzátartozókkal is nem volt kielégítő. De hozzá kell tennünk azt is, hogy a jogszabályok a törvényhozás területén is voltak hiányosságok és mulasztások, és ezért szeretném megkövetni az áldozatokat és hozzátartozóikat. Ez a merénylet sok kollégát arra késztetett, hogy felülvizsgálják a biztonsági hatóságok munkáját, és az áldozatok és a hozzátartozóik követését és velük való bánásmódot is, és szerencsére sikerült javítani a biztonsági hatóságok munkáját, felszerelését, és szükségesnek tartjuk a pártom nevében is, hogy ezt elkövessük. A parlamenti vizsgálóbizottságnak nem csak az a felülete, hogy kérdéseket tegyen fel, a munkája azt a célt is szolgálja, hogy a minisztériumok a saját cselekedeteiket kritikusan feldolgozzák. Láttunk olyan tanukat a bizottság munkájában, akikből hiányzott minden önreflexió, de olyanok is voltak, akik a munkájuk kudarcaként élték meg ezt a merényletet. És szeretném azt is elmondani, hogy szerencsére az elmúlt években nagyon sok más merényletet sikerült elkerülnünk ebben az országban, meghiúsítani, ezt nem szabad elfelejtenünk. De bizonyosan mindannyian nagyon örültünk volna annak, hogyha a karácsonyi vásáron elkövetett gyilkosságokat is sikerült volna meghiúsítani, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ilyesmi ne történjen még egyszer. De a munkánk és a berlini és az Észak-Rajna-Vesztfáliai Bizottság munkája megmutatta azt, hogy a demokratikus és szövetségi állam képes arra, hogy felderítse a hibákat, belássa a hiányosságokat, a mulasztásokat, és felvállalja a felelősséget, és orvosolja azokat. Nem seperjük szőnyeg alá a hibákat, hanem feldolgozzuk azokat. Ez mutatja Ez kifejezése a végrehajtó szervek parlamentáris ellenőrzésének. És ez az erőssége a szabad parlamenti rendszerünknek, amelyet meg kell védenünk, és amelyre büszkék lehetünk. Végezetül szeretnék köszönetet mondani, a bizottság minden frakciója nagy erőfeszítéssel dolgozta fel ezt a megbizatást. Párt határokon túlmutatóan a legfontosabb érdekünk az volt, hogy megválaszoljuk a nyitott kérdéseket. Szeretnék köszönetet mondani a frakció tagjainak, akik végigolvasták a kihallgatások aktáit és jegyzőkönyveit, nélkülük nem tudtuk volna elvégezni ezt a munkát. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani a bizottság titkárságának is. Nagyon nagy segítséget nyújtottak nekem. Szeretném a sztenográfoknak is megköszönni a munkáját, akik 12 órás üléseinken jegyzőkönyvet vezettek, a Bundestag adminisztrációjának, igazgatásának, a rendőrségnek a munkáját, akik segítettek a gyilkos környezetének felderítésében, de nem szabad elfelejtenünk a különböző hatóságok munkáját sem, és a munkatársak munkáját sem, akik az összes aktát összeállították és megírták, hogy elvégezhessük a munkát. Köszönöm szépen a sajtó munkáját is, akik rendszeresen beszámoltak a munkánkról, és nyomon követték a látogatóinkat is, és segítették őket. Hozzá kell tenni, én 2016. december 19-én majdnem ott voltam, de a fiammal együtt az utolsó pillanatban döntöttem úgy, hogy később megyünk, és aznap Potsdamba utaztunk. A visszaúton hallottunk erről a merényletről, és december 20-án én magam is ott voltam a Breitscheidplatzon, és még ma is emlékszem arra a nyomasztó csendre ott a Kurfürstendamnak, és arra a helyzetre, amit nem ismertem soha azelőtt, és ezért is nagyon remélem, hölgyeim és uraim, hogy a német Bundestag soha többet nem kell, hogy beszéljen, ülésezzen egy ilyen hasonló esemény miatt. Köszönöm szépen. Stefan Kreutner, az AfD-től a következő hozzászóló. Elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves vendégek, mindenek előtt a személyesen érintettek. Vizsgálóbizottságot hoztunk létre, és hogyha a 19. választási ciklus kezdetére visszatekintünk, akkor végig kell gondolnunk, hogy tulajdonképpen mi a célja ennek a bizottságnak. Az én frakcióm nem csak a merényletet akarta felderíteni, hanem a migrációs politikára is fókuszálni, annak a költségeire, a 2015-ös kétséges határvédelemre, illetve az iszlamista terrorizmusra is szerettünk volna fókuszálni, de nem sikerült ezt megvalósítani. A bizottság kicsit szűkítette a kört. Más indítványt se sikerült megvalósítani. Indítványoztuk, hogy dr. Angela Merkel kancellárasszonyt is tanúként kihallgassuk, ezt elutasították a frakciót. Egy évig tartott, amíg a kancellárasszony végül is egy ünnepséget, egy emlékező ünnepséget volt hajlandó végrehajtani, és szerintem szégyen, hogy ezen a megbeszélésen nincsen itt. Kollega úr, megszakíthatom? Ne keltsünk itt hibás benyomást. A frakciók tudják, hogy a kancellár asszony az Európai Tanács miatt kellett hagynia Berlint, hogy részt vegyen az Európai Tanács ülésén. Úgyhogy kérem, ezt vegye figyelembe az eszmecserénk során. Ennek ellenére nagyon sajnálatos, hogy nincs jelen, és elnök úr, remélem, hogy megkapom ezt az időt, amit ön most elvett tőlem. Nézzük meg a vizsgálóbizottság munkáját. A vizsgálóbizottságnak nem könnyű a munkája, nagyon sok ellenállásba ütközött, főleg a külföldi hírszerző hatóságokkal a konzultáció, a kormány beavatkozása, főleg arra való utalás, hogy Nagyon gyakran elvesztették emlékezetüket a tanúk, mert felhívta a kormány a figyelmet arra, hogy gondoljanak a tanúvallomási engedélyükre, stb. Tehát nagyon sok olyan ok volt, amit nem lehetett sokszor nyomon követni. Nagyon sok olyan darab hiányzik a kirakóból, amit nem tudunk pótolni, és most csak 4 esetről szeretnék beszélni. Tudták, hogy Amis Amri, a Brajcsetpraci merénylő, 2016. július 29-én, tehát majdnem egy fél évvel a merénylet előtt megpróbálta elhagyni Németországot, Berlint, és Friedrichshafenben a kiutazásával foglalkoztak a német hatóságok élőben. A potsdami rendőrkapitányság is foglalkozott ezzel, az alkotmányvédelem is be volt vonva ebbe, és megtiltották neki a kiutazást. A nyomok a teherautón egy következő példát jelentenek. Ez a bizottság egy szakértői véleményt, szakértőt bízott meg, és se az új lenyomatok alapján, se a DNS nyomok alapján nem bizonyítható, hogy Anis Amri vezette ezt a teherautót, és hogy ő lett volna végig a sofőr. Egyértelműen látni, hogy van egy második személy is, akit eddig nem lehetett azonosítani, akinek a nyomait megtalálták. Anis Amri menekülési útvonala például nagyon titokzatos, hogy néhány perccel a merénylet után megjelent egy videó, a CO állomás videója, ahol Anis Amri nem szaladt, hanem a merénylet helyszíne felé sétálgatott, és nem onnan el. Ezen kívül néhány olyan gyanú is felmerült, hogy berlini klántagok úszították őt a merénylet elkövetésére, és segítették a menekülését. Egy további kérdőjeles például a San Giovanni halál körülményei. Itt például először túléli a merényletet, aztán elmenekül, majd életét veszti Olaszországban. A boncolás eredményeit megnéztük. Vannak természetesen olyan lövésnyomok, amelyek nem szemből történt lövést mutatnak, hanem menekülés nyomait, menekülésen történt lövésnyomait. Szeretnék még arra a névre utalni, Bilal Benalal, az iszlamista veszélyeztető személyek, ki toloncolása állítólag nem volt lehetséges, de ez nem igaz, mert őt például ki lehetett toloncolni, anélkül, hogy felmerült volna a kérdés, hogy hol tartózkodott az elmúlt napokban. Bilal Ben Amar nyomai elvesznek valahol, de lehet, hogy azóta már újra visszatért Németországban. A szövetségi főügyész Salzmann úr is beszélt erről, és azt mondja, hogy az Amri elleni bizonyítékok olyan nyomósak voltak, hogy elegendőek lettek volna az elítélésére. Az alternatív felderítési próbálkozásokat nem is említették. A vizsgálóbizottság más dolgokkal foglalkozott, alternatív események ellenőrzésével. Egy példa, amit elmulasztottak véleményünk szerint, az az, hogy például Olaszországból nem is követelték el a bizonyítékokat, nem hozták ide a bizonyítékokat. A pisztolyt például, tényleg ez az a fegyver, amit használtak arra, hogy a Friedrich Kausel Uferen lelőjék a teherautó sofőrjét. Kérdés, hogy ugye ki a tettes, és látjuk, hogy a szövetségi és tartományi hatóságok habozása, lassú cselekvése vezetett ehhez a merénylethez, és hiányzik az akarat ahhoz, hogy kitoloncolják azokat az embereket, akik nem rendelkeznek letelepedési engedéllyel. Nézzük csak meg a berlini vörös-vörös kormány munkáját, illetve a rendőrség munkáját. A biztonsági körülmények elkeserítőek, és a válasz a kérdésre az, hogy Anis Amri nem volt kizárólag rendőrségi ügy, és nem volt egyedül. Nemzetközi elfogadási parancs van egy másik személy ellen, aki állítólag Észak-Afrikában tartózkodik. Igen, ezt a merényletet meg lehetett volna hiúsítani, és ki a hibás? A nyitott határok politikája. Ez egy történelmi hiba, sajnos nem vették figyelembe a bizottság munkájában ezt a hibát. Vannak alternatív próbálkozások magyarázkodásra. A Der Spiegel magazin 2017-ben beszámolt arról, hogy volt egy olyan csapás, légi csapás Líbiában, amelyben terroristákat is eltaláltak. Nem lehet, hogy Anis Amri kommunikációját lehallgatták, és ezt használták ki arra, hogy megszerezzék a szükséges információkat? Nem lehet, hogy a hírszerző hatóságaink hibájából történt ez a merénylet? Merkel asszony ígéretet tett, de ezt az ígéretet nem tartotta be. Kancellár asszony szégyellje magát, semmi más nem maradt hátra, mint hogy az áldozatoknak és a hozzátartozóiknak kifejezzem mély részvétemet, nem csak az én nevemben, hanem az egész frakció nevében, és a választóink nevében is kérek minden hozzátartozót, bocsánatot kérek minden hozzátartozótól, és áldozattól a kormány és a biztonsági hatóságok hibáiért, és fejet hajtok önök előtt.
Dr. Fritz Felgentreu a következő hozzászóló. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, és tisztelt vendégeink, akiket ma a Bajcsáj téri támadás halottainak hozzátartozóiként, illetve sérültjeinként hívtuk meg a német parlamentbe. Szívből köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, hiszen az önök által elszenvedett igazságtalanság, a pótolhatatlan veszteségi gondolata volt az, ami az elmúlt 3,5 év során állandó kísérője és intő jele volt parlamenti képviselőként végzett munkánk során. Ha ma visszatekintünk, összeáll a kép, és láthatóvá válnak az összefüggések. Bizonyos részletek homályossága a csekély mértékben befolyásolja az esemény eredmények egészét. Ugyanakkor igen messze vagyunk attól, hogy elégedettséggel zárjuk le a munkánkat. Éppen ellenkezőleg. Jobban tudatában vagyunk most már annak, hogy a belpolitikával szemben támasztott igényünk, hogy garantáljuk az országokban lévő összes ember biztonságát, nem kielégíthető. Egy szabad országban az állam soha nem lesz képes arra, hogy teljes mértékben teljesítse ezt a követelményt, de a diktatúrában még kevésbé. A vizsgálóbizottságnak az volt a feladata, hogy megértse, hogy az Anis Amri, a merénylő hogyan tudta elkövetni a gyilkos tettét, hogy a felelős hatóságok mennyire hatékonyan tárták fel és orvosolták a hiányosságokat, és hogy a jövőre vonatkozóan milyen következtetéseket vonhatunk le az eredményekből. Átfogó jelentést nyújtottunk be a csak nem 150 kihallgatás és a 450 órás bizonyításfelvétel eredményéről, amelyet körülbelül Eurobizottság elnöke hétfőn adott át a Német Szövetségi Parlament elnökének. Beszédemben az SPD parlamenti csoportja szempontjából lényeges pontokra szeretnék koncentrálni. Természetesen nyilvánvaló, hogy a 2015-16-os különleges körülmények kedveztek Amri terveinek. Rövid idő alatt több mint 1 millió ember bevándorlása nem csak a határőröket, hanem a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatalt, a Szövetségi és Tartományi Rendőri Erőket, a Szövetségi Bűnügyi Hivatalt és nem utolsóban a Szövetségi Alkatvadelményi Hivatalt is túlterhelték. Nyilvánvalóan ismeretes volt, hogy elméletileg fennállt annak a veszélye, hogy több százezer normális, jó, jobb életre vágyó ember között terroristák is voltak. De a brüsszeli, párizsi és nizzai rettenetes támadások igazolták ezt a félreértést. Sikerült egyes gyanúsítottakat azonosítani, így a fenyegetést jelentő személyek száma az egész egekbe szökött a biztonsági hatóságok adataikban. A kapacitások viszont nem nőtt ugyanolyan mértékben. A személyzet túlterhelt volt, így elkerülhetetlenül a hiányosságok mutatkoztak egyes esetek feldolgozásában. Ennek következően hatása volt a biztonsági hatóságok közötti együttműködésére is. A szövetségi és tartományi titkosszolgálatai, a rendőri hatóságai közötti együttműködés elősegítésére már több mint 15 éve létrehoztuk Berlin templom kerületében a Puskin allé működő közös terrorállátási központunkat. A központban 11-szer foglalkoztak Anis Amrival. Többször megvitatták és tisztázták az illetékességi területeiket, mérlegelték és értékelték az egyes intézkedéseket, de mégsem voltak sikeresek. A veszélyt jelentő személy kiutasításának terve megjósult. A végén átcsúszott a hálón, aminek a célja az volt, hogy kiszűrje őt. Kezére játszott, hogy tévesen ítélték meg, ami olyan hiába volt. Azt hitték, hogy csak drótkereskedő volt, és ebből több száz is él a városban. Így a felelős tisztviselők tudatában a terrorveszély képét eltakarta a kis bűnöző képe, amivel a nagyvárosban is van. Nagyon kevesen tudták elképzelni azt, hogy ez egyáltalán lehetséges. Például az Észak-Rajna Veszfáliai Tartományi Bűnügyi Hivatalban, de ma már tudjuk, hogy mindez lehetséges volt. Már túl késő annak a 12 embernek, akiket önök siratnak. Nem hagy megnyugodni az, hogy 2016 őszének kritikus szakaszaiban, amikor a Berlin tartományi bűnügyi hivatal nem tudta, mit tegyen, és Amri rendőri megfigyelésének jogalapja kifogyott, soha nem vizsgálták meg, hogy az alkotmány védelme jó indok lett volna arra, hogy a megfigyelést folytassák. Sikerült volna meggátolni Amri tettőt, ha a szövetségi bűnügyi hivatal hamarabb átveszi az ügyet? Ha később az alkotmányvédelmi hivatal törődik vele? Mi történt volna, hogyha a hírszerző szolgálat februárban alaposabban ellenőrizte volna a Líbia telefonszállalatokat? Illetve hogyha nyomon követték volna a Marokkóból származó információkat. De meg tudták cáfolni azt az elméletet, amelyet az Alkotmányvédelmi Hivatal akkori elnöke Maason a támadás után képviselt, mégpedig az, hogy Amri ügye tisztán rendőrségi ügy volt. Amri tagja volt egy iszlamista hálózatnak, és kapcsolatot tartott egy Líbiában élő, az iszlám államhoz tartozó emberrel. Nincs azonban olyan bizonyíték arra, amely alátámasztaná azt a gyanút, hogy a teherautóban vagy a támadás helyen legalább egy bűntársa jelen lett volna. Számos hiányosságot, amelyet az Amri kihasznált, hogy elrejtőzhessen az üldöztetések elől, mára megszüntették. Sikerült elérni, hogy a közös terrorelhárítási központban elkövetkezettebben folytassák az együttműködést. Az új kockázatkezelési munkacsoport létrehozásával javítottuk a képességeinket a fenyegető veszélyek felismérére. És itt látjuk, hogy a szövetségi és a tartományos szinten is sok minden történt. A berlini tartomány nagyon sok mindent megtett annak érdekében, hogy a saját terrorellenes központját felelősítse, és hogy a telefonos lehallgatás eredményeit is bevonhatják egyre. Ezért köszönjük szépen a szakértők véleményét. A berlini bevetési erők nagyon gyorsan sikerült kontrollálni a helyeket, és igaz, hogy nagyon korrektul viselkedtek az emberekkel, a rokonokkal, viszont csekély empátiával bántak velük, és gyakran túl formálisak voltak. Ha valaki nem tudja, hogy hol vannak a szülei, akkor abban a pillanatban nem arra ki van szükség, hogy elmagyarázzák neki, hogy milyen szabályokat kell betartani a holttestek azonosításánál. A sértett fél igényének jobb kielégítése érdekében a szövetség és a tartományi kormányok képviselőket jelöltek ki, akik mind tanácsokkal, mind tettekkel segítik az érintett személyeket és hatásokat. A bizottságnak nem sikerült tisztáznia, hogy Amri hogyan menekült el Berlinből, és honnan vette a gyilkossághoz használt fegyverét. Valószínűleg később sem tudjuk meg majd ezt tisztázni. Minden lehetséges nyomot feltártak, így kizárólag új tanok vezethetnének az átteréshez. Ez viszont nem nagyon valószínű. De a hosszú útunk végén az alapkérdésünk még mindig megáll, hogy mennyire tudja az állam garantálni a biztonságunkat. A szövetség és a tartományok kiegészítik egymást, hogy olyan hatékonysággal dolgozhassanak, hogy a terror ne tudjon pusztítást végezni nálunk. Az utolsó tanuk, aki maga a berlin iszlamista szintéről származik, elmondta, hogy nem gondolta volna, hogy vég lehet hajtani egy ilyen támadást Németországban, de mégis lehetséges volt. Azon a téli napon Berlinben államunk nem úgy védte meg a polgárai és vendégeinket, ahogy ők ezt elvárták és megérdemelték volna tőlünk. Szeretnék tehát bocsánatot kérni önöktől, megkövetem önöket, a lelátón helyeket foglaló hölgyektől és uraktól, az SPD parlamenti képviselőcsoportja nevében. Befejezésül szeretnék köszönet mondani Grüller úrnak, az elnök úrnak, helyettesének Özdemir kollégának, és szeretettel köszönetet szeretnék mondani a bizottság iroda dolgoinak is a herkulai munkáért. Köszönöm szépen a tanúknak és az egyéb munkatársaknak, szakértőnek a munkáját is, hogy támogatták a 3,5 éves munkánkat. Hatalmas nagy megtisztelés volt számomra, hogy ebben a vizsgálóbizottságban is dolgozhattam, és hogy a munkámat ennél a pultnál pontosan ezzel a mondattal zárhatom le. Nagyon szépen köszönöm a figyelmét. Dr. Fritz Felgentroll, önnek is az egész parlament nevében minden jót kívánok, hogy két választási időszak után, végzett munkája után egy egészen új életszakaszt kezdhessen meg. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm a munkáját. És az én részemről is szeretném nagy szeretettel üdvözölni a házunk vendégeit itt a mai napon. Az az érzésem, hogy annak a ténye, hogy elfogadták a meghívásunkat, jele annak, hogy megbíznak önök bennünk, hogy megbíznak a demokráciánkban, és annak a jele, hogy igenis elvárják tőlünk azt, hogy felelősségteljesen bánjunk ezzel a borzalmas támadással, és Szeretnénk, hogy érezzék ezt az összes kollégám nevében, szeretném elmondani, hogy milyen mélyen megérintett mindannyiunkat. És köszönöm szépen, hogy mindannyian megpróbálták a lehető legjobb következtetéseket levonni ebből. Köszönöm szépen, hogy hajlandóak személyesen és személyes beszélgetések keretén belül is véleménycserét és tapasztalatcserét folytatni hozzunk. Szeretném folytatni a vitát. A következő hozzászóló az FDP képviselője Benjamin Strasser. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, tiszta kolléganők, tisztelt áldozatok és hozzátartozóik. Számunkra hatalmas nagy megtisztelést jelent az, hogy ma itt vannak nálunk, és hogy figyelemmel követik a munkánkat. A munkánk 3,5 évvel ezelőtt kezdődött, mégpedig egy nagy ígérettel, amelyet a szövetségi kancellár asszony tett meg, mégpedig az, hogy teljesen részletesen fel fogják terni az ügyet. Belügyminiszter úr, ön megismételte akkor, amikor a munkánk felével már végeztünk, és azt mondta, hogy teljes transzparenciát fog kínálni. És mindaz, amit ön tud, erről tudnia fog majd a vizsgálóbizottság, és ön ezt mondta. De a vizsgálóbizottságban a kormány részéről azt láttuk, hogy a feltárást behúzott készféggel próbálták meg ellátni. Voltak olyan akták, amelyek túl későn érkeztek meg, amelyeket kivettek a bizonyításból, így például a Fuzilet mozulmán imahelyjel kapcsolatos adatok is. Ez a viselkedés volt az, amely miatt nem tudtuk az összes követ megfordítani és felkutatni az egész ügyet, fényt vetni mindenre. De a munkánk több dologra is fényt vetett, ez pedig a belső biztonsági szervezésünkre vett fényt. A Pátságplaci esemény nem csak egy-egy embereknek a hibájából történt meg, hanem egy egész struktúra hibájára vezethető vissza. És ezért az a véleményünk, hogy nem az a megfelelő válasz mindezekre, hogy föltöltjük, megerősítjük a személyzetet. Az NSU krízis miatt, ezután a támadás után tényleg a szisztematikus hibákra kell koncentrálnunk, és a rendszerszerű hibákat kell kiküszöbölnünk. Németországban összesen 40 biztonsági hivatalunk van, és hogyha megnézzük az egyes tartományokat, akkor látjuk, hogy ezek a hivatalok túl kicsik ahhoz, hogy a számukra feladott feladatokat ellássák. Az egyik eredménye a munkánknak az volt, hogy Mecklenburg-Vorpommernben az alkotmányvédelmi hivatalnak csak 72 munkatársa volt, ahol többször is nem tartották be az érvényes jogszabályokat. És a terrortámadás után igen, ugyan információt kaptak arról, hogy ki volt az, aki Anis Amrit támogatott. Mindezek ellenére ezeket az információkat nem adták át a rendőrségnek, ami jogszerű lett volna, ahol a minisztériumok, a rendőrségi munkatársak, ahol a parlamenti képviselők nem tudták, hogy mi történt. Az alkotmányvédő hivatalmak ilyen önálló életét nem tolerálhatjuk, és ezért jogalkotó módon igenis ellenőriznünk kell a különböző hírfelderítő szolgálatok munkáját. És ezért egészen konkrét ajánlatot, javaslatot is tettünk arra, hogy hogyan lehetne a rendszert megváltoztatni. A struktúrális hiányosságok láthatóvá váltak akkor is, amikor a bejuttatott informátorokról volt szó. 40 különböző fajta informátor volt, akit annak idején az NSU ügyében már igaz, hogy bejuttattak a rendszerbe, de elvileg azt mondják, hogy ők semmiről nem tudtak. A VP01-es, aki az egyetlen volt az, aki információt adott, amit mégsem vettek eléggé fontosan. Ahol 15 éven keresztül támogattuk ezeket az informátorokat, akiknek a büntetteit is elfogadtuk, a mindezek ellenére nem vezetett ez eredményhez. Tehát azok, akik szeretnék, hogy használhassuk az információkat, azok számára nagyon fontos, hogy itt biztonsági és bizalmi embereket is bevezessünk itt. Ez a vizsgálóbizottság munkájának az egyik eredménye, hölgyeim és uraim. Nos, Természetesen nagyon sok mindent elmondhatnánk arról is, hogy a biztonsági hivatalok milyen analízis képességekkel rendelkeznek, és egyetértek Felgentroy úrral, aki azt mondta, hogy hogyan lehet mindezzel elbánni, meg hogyan lehet a dolgokat megoldani, nagyon különböző szintű. Az, hogy hogyan lehet a cseteket ténylegesen elolvasni, hogy voltak olyan üzenetek, amelyeket nem is értékeltünk ki, ez egy strukturális problémára utal, és ezért a struktúrákat is meg kell reformálnunk. Az utolsó percemet viszont önöknek szeretném szánni, az áldozatoknak, a hozzátartozóiknak. Mindazok, amikről önök beszámoltak nekünk, hogy hogyan érezték magukat a terrortámadás után, ez tényleg szégyenre ad okot. És úgy gondolom, hogy még mindig nem vagyunk Németországban felkészülni az ilyesfajta terrorista támadásokra, ami az érzékeny, támogató és megértő hozzáállást kívánna. És nem hiszem, hogy elegendő az, hogy van egy áldozati megbízottunk is. Kell, hogy legyen egy ombudsmanunk, aki ténylegesen segítséget nyújt, akkor is, hogyha pénzügyi problémákkal küszködnek az áldozatok. És ezért úgy gondoljuk, hogy a már létező koordinációs központot, a NOA-t kibővítsük, és a munkáját kiterjesszük a terrorista támadásokat érintő személyekre is. Ami viszont nagyon fontos és elmondandó az, hogy nem felejtettük el önöket, most sem. Spanyolország, Franciaország jobban bánt a terrortámadások áldozataival. Március 11-e tényleg az emléknapja a terrorista támadások áldozatainak. És úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha szeptember 11-ét mi is ténylegesen az ilyen áldozatok emléknapjáján nyilvánítanánk ki. Mindegy, hogy a Brightside placi, az isztambuli, vagy pedig a nidzai áldozatokról van szó. Nem fogjuk elfelejteni önöket, még a vizsgálóbizottság munkájának lejárása után sem. Nos, az NSZ után megvolt a lehetőségünk arra, hogy strukturális reformokat vezessük be, ezt sajnos elmulasztottuk. De egy dolog még nem zárult le. Seehofer úr, ön azt mondta, hogy egészen pontosan el fogja olvasni a vizsgálóbizottság zárójelentését. És most az ön utódjának a feladata lesz az, hogy ténylegesen konzekvenciákat, strukturális konzekvenciákat vonjon le ebből a jelentésből. Én megígérem mind ennek a szövetségi kormánynak, mind a következőnek, hogyha arról lesz szó, hogy ténylegesen reformáljuk ezt a rendszert, hogy a parlamenti felügyeletet megerősítsük, akkor meg fogják kapni a szabaddemokraták támogatását. És mi nagyon ülnénk annak, hogyha ténylegesen tanulnánk az elkövetett hibákból. Nagyon szépen köszönöm Benjamin Strassert.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren der demokratischen Fraktion. Der erste Untersuchungsausschuss dieser Legislatur ist mit der Aufgabe angetreten, die Hintergründe des Anschlags auf dem Breitscheidplatz lückenlos aufzuklären.
Hölgyeim és Uraim, a vizsgálóbizottság feladata az volt, hogy maradéktalanul kivizsgálja a Breitscheidplatzi merényletet, és az volt a feladatunk, hogy javaslatokat terjesszünk elő, hogy hogyan lehet a biztonságot ebben az országban javítani. A német szövetségi kormány a 12 halálos áldozatnak és a sok sebesültnek ígéretet tett. A bizottság kivizsgálási munkáját korlátlanul támogatni fogja. A bizottság megállapította, hogy a merénylet előtt már tagja volt iszlamista struktúráknak, és nagyon szoros kapcsolatban állt, nagyon fontos személyiségekből ebből a környezetből, és a merénylet elkövetéséhez lehetősége volt minden eszköz megszerzésére, és hónapokig készült a merénylet elkövetésére. Az illetékes hatóságok tudták mindezt, és ennek ellenére nem léptek közbe időben. A rendőrség kezdettől fogva, és ez a tartományi és a szövetségi bűnügyi hatóságokra egyaránt vonatkozik, kezdettől fogva hibázott, mulasztott, és nem hozta meg a szükséges intézkedéseket. A hírszerző szolgálatok több információval rendelkeztek a merénylőről és környezetéről, mint amit eddig bevallottak. A merénylet elkövetője nem volt egyedül. A tette előtt ő támogatták logisztikailag, pénzügyileg, és ő nem volt egyedül, és ennek a felderítése a demokrata ellenzék érdeme a vizsgálóbizottságban. De a biztonsági hatóságok ragaszkodnak ahhoz a képhez, hogy egyetlen elkövetőről van szó. Miért van ez így? Hogyha ezzel a hibás felfogással folytatjuk, akkor a jövőben nem fogjuk tudni megakadályozni a terrorista cselekményeket. Az egyedül egy vákumban cselekvő terrorista fikciója veszélyezteti a merénylet meghiúsítását, és utána pedig a teljes felderítést, és a sikeres felderítést. A spontán módon radikálissá vált egyéni elkövető elképzelését le kell cserélnünk az európai hálózatban együttműködő struktúrákra, és olyan emberekre, akik egymást támogatják, egymás segítségével készítik elő a merényleteket. Addig, amíg a biztonsági hatóságok nem hajlandóak ezt a perspektívát megváltoztatni a terrorista struktúrákra, addig nem tudjuk elhárítani ezt a veszélyt. Véleményem szerint ezt a hírszerző hatóságok példáján mutatható be, egy hivatalosan ez egy hatóság, és minden tevékenységét a parlamenti ellenőrzésnek kell alávetnie. De a munkakultúra szempontjából ez a parlamenti és demokratikus kontrollnak állandóan ellenáll. És ezt nagyon fájdalmas módon a vizsgálóbizottságban meg kellett állapítanunk, hogy a hírszerző hatóságokat néha aktívan támogatja a parlament egyes részei, és ez is eredménye volt a munkánknak, a vizsgálati munkánknak. És kedves kollégák, tehát kérdésem, hogy melyik oldalon álltok ti, mint képviselők? Néha nem azt éreztem, hogy a parlament oldalán, de ennek ellenére az ellenállások, a kormányból jövő ellenállások ellenére, a koalícióból jövő ellenállások ellenére sikerült felderítenünk, hogy a hírszerző hatóságok sokkal több információval rendelkeztek a merénylőről, mint amit bevallottak kezdetben. Ezek a jelek vagy utalások illegálisok és szándékosak, illegálisan és szándékos nem adták tovább az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és még egy dolog, a merénylő körül nyüzsögtek a kémek tulajdonképpen, és ezt láttuk, hogy ez nagyon problematikus, úgy, mint a jobboldali terrorizmusnál is. A beépített emberek nem reformálhatóak, és ez kell, hogy legyen az első építő eleme. Ezt meg kell szüntetni, hogyha ennek nincsen hírszerző hatósága általi felhatalmazása. Hölgyeim és uraim, a kormány parlamenthez való viszonya a vizsgálóbizottsággal együtt a véleményemben nagyon kiéleződött az elmúlt években. Hiánytalan felvilágosításról, felderítésről szó se lehet, aktákat eltitkoltak, visszatartottak. És nem értem, hogy a demokrácia érdekében, a társadalom érdekében és az állam érdekében mi más lehetne tenni, mint hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a hatóságok hibáit fel kell deríteni, és ki kell javítani. És a méltó emlékezés azt jelenti, hogy ezt a felderítést, felvilágosítást sohasem szabad lezárni, hogy megfeleljünk az áldozatok és hozzátartozóik elvárásainak. Évek óta együtt érzek az halálos áldozatok és hozzátartozóik, illetve a sebesültekkel. A parlament feladata a következő, a 20. választási ciklusban az lesz, hogy ezen emberekre emlékezve egy jobb parlamenti kontroll értelmében dolgozzanak, és így jobb általános strukturális felépítésűek legyenek a biztonsági hatóságok. És a feladat az lesz, hogy az áldozatok jogait javítsuk, kiálljunk azokért, és a vizsgáló bizottság jogait is erősítenünk kell a transzparencia érdekében. Köszönöm szépen, Martina Renár. Maszkot. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a zöld párttól, dr. Iréne Mihalić. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt vendégek! Ma lezárul a eddigi legsúlyosabb, a Németország történelmének egyik legsúlyosabb merényletét vizsgáló parlamenti bizottság munkáját, és még akkor is, hogyha nagyon sok kérdést nyitott, 5 fontos pontot sikerült kidolgoznunk. Az egyik az, hogy a szövetségi biztonsági hatóságok nagymértékben felelősek. A kormány jogtalanul mutogatott másokra, minden irányba, csak nem saját magára a merénylet után, minden tartományra, főleg Észak-Rajna, Vesztfáliára és Berlinre. Második pont, a merényletet el lehetett volna kerülni, hogyha a közös terrorelhárító központban Anis Amrit megfelelőképpen ítélték volna meg. Voltak jelek arra, utaltak jelek arra, hogy ki előkészítette ezt a merényletet, de ezeket a jeleket nem vették komolyan. Harmadik pont, Amri nem volt egyedül, és nem volt kis bűnöző, hanem egy dzsihadista elkövető volt, és közvetlen kapcsolata volt az iszlám állammal, és a merénylet napján több órán keresztül találkozott más veszélyes személlyel is, tehát beavatottak, támogatók, bűntársak még mindig szabad lábon lehetnek, és ez egy valós biztonsági veszély, kockázat. Negyedik pont. Anis Amri nem volt csupán rendőrségi ügy. Az akkori szövetségi alkotmányi hivatal, akkori elnöke Hans-Georg Maassen mantraként ismételte mindig ennek az ellenkezőjét. Ma már tudjuk, hogy miért, mert a vizsgálóbizottság munkája vége előtt még olyan aktákat találtak, amelyeket már 3 évvel ezelőtt meg kellett volna kapnunk, és most tudjuk, hogy az alkotmányvédelem már 2015-ben foglalkozott Anis Amrivel és környezetével, és a merénylet előtt is, de nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy eltüntessék őt. Ötödik pont, a szövetségi bűnügyi hivatal csak azzal foglalkozott, amire abszolút szükség volt a merénylet után, és ezzel az egyedüli elkövető elméletét bizonyították. Mindenféle DNS nyomot, új lenyomatot, mindent, ezeket nem vettek figyelembe. Azt a kérdést, hogy volt-e bűntársa, nem, ennek nem jártak tényleg utána. Azt mondták, hogy hát, hogyha meghalt a tettes, akkor le van zárva az ügy. Nem, kedves kollégák, nagyon sok tisztázatlan kérdés van még, és ezek nyílt sebként lüktetnek még, amit fokozatosan gyógyítani kell. De az a jó hír, hölgyeim és uraim, a jó hír az az, hogy erre képesek vagyunk, hogyha levonjuk a szükséges következtetéseket, ugyanúgy, ahogy azt a jelentésünkben is leírtuk. Ez a borzasztó merénylet után le kell vonnunk a tanulságot, ezzel tartozunk az áldozatoknak és a hozzátartozóinknak, akiket teljes együttérzésünk illet. Végezetül szeretném a vizsgálóbizottság többi tagjának, a demokratikus ellenzéknek megköszönni a munkáját, és minden munkatársnak, akik nélkül ezt a fontos felderítő munkát, vagy kivizsgálási munkát nem végezhettük volna el. Köszönöm szépen, dr. Iréne Mihalić. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a CDU-CSU frakciótól dr. Volker Ulrich. Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Önök itt vannak a tribünön, az áldozatok hozzátartozóiként, nagy megtiszteltetés számunkra, mert megmutatja azt, hogy miért dolgoztunk több száz órán keresztül, hogy megtaláljuk a választ az önök jogos kérdéseikre, a kivizsgálás kérdéseire, és arra, hogy az állam addig nem nyugodhat meg, amíg minden nyitott kérdés nem tisztázódik. Ez természetesen nem igaz, és nem változtatja meg a történteket, de Ez magyarázza azt, hogy miért akartunk tisztázni minden kérdést, és akartunk levonni minden következtetést ebből. Addig nem nyugodtunk, és ami valóban foglalkoztatott bennünket, az az volt, hogy hogyan bántak az áldozatok hozzátartozóival. Ez abszolút ebből hiányzott minden méltóság, és elfogadhatatlan volt. Hogyha nincsen kapcsolattartó, nincsenek információk, és hogyha először számlákat kapnak az áldozatok hozzátartozói az államtól, akkor az egy olyan dolog, amit valóban, amiért szégyelni kell magunkat, és ezért szeretném megkövetni önöket. De levontuk a szükséges tanulságokat. Nem csak egy áldozatokért felelős intézmény létrehozásával, a kárpótlási joggal, hanem megmutattuk azt is, hogy az államnak nem szabad magára hagynia az áldozatokat a jövőben. Az áldozatok védelme kell, hogy álljon a politikán középpontjában. De az a kérdés, ami felmerül természetesen ezen megbeszélés során és a sok száz óra alatt is, hogy meg lehetett-e volna hiúsítani ezt a cselekményt. Erre az elméleti kérdésre sosem fogunk biztos választ kapni, de felmerül a kérdés, hogy nagyon sok hibás ítélet vezethetett ehhez a merénylethez, ehhez a tetthez, de nem nevezhetünk meg egyetlen felelőst. Ez már a beutazással kezdődik. A merénylő már Olaszországban is büntetett előéletű volt egy súlyos bűncselekmény elkövetése miatt, de ezt senki nem tudta, mert ez az információ nem szerepelt az adatrendszerekben, az adatbankokban, és ezért ez a bizottság előterjesztette azt is, hogy Európában a schengeni területen szükség van a biztonsági hatóságok jobb együttműködésére, és ezt sikerült már megvalósítani az elmúlt években. Kérem, ezt vegyék tudomásul, de az is fontos, hogy elmulasztották az itt tartózkodást megszakító intézkedések meghozását. Még akkor is, hogyha az érvényes jog annak idején megvolt, fontos, hogy ne csak a jogszabályokat, a jogi körülményeket teremtsük meg, hanem ezt a jogot, ezeket a törvényeket alkalmazni is kell, és ennek ellenére sikerült tovább javítani az adatcserét például, illetve a központi jegyzék vezetését is, hogy a hatóságok a kiutasítás esetén gyorsabban tudjanak cselekedni, hogy gyorsabban tudják használni a rendelkezésre álló adatokat. Meg kell állapítanunk azt is, hogy nyilvánvaló volt a merénylő eszméje. Tudtuk, hogy iszlamista, és a legnagyobb hiba az volt, hogy a drogkereskedelem miatt feltételezték azt, hogy nem jelent potenciálisan terrorista veszélyt, ezért 2016-ban megszüntették a felügyeletét, és ez egy nagyon súlyos hiba volt. Kérdés az, hogy sikerült-e levonni a tanulságokat ebből? A válasz igen. A közös terrorelhárító központ szervezését, munkáját sikerült javítani. A protokoll egyértelmű, a jegyzőkönyvek és a veszélyt jelentő személyek követésében is új kezdeményezések születtek. Nagyon sokszor csak a személyre vonatkozó vizsgálatok történtek. Most a veszélyes személyeket nem 9, hanem 73 pontban jellemeznek, különböző radar információs technológiát használnak. Ezzel sokkal jobb rendszert sikerült létrehozni, így jobban tudjuk nyomon követni, ellenőrizni ezeket az embereket. De a kérdés továbbra is fennáll, hogy miért nem tartóztatták le a merénylőt? Már volt több bűncselekmény, testi sértés, drogkereskedelem, csalás. Minden egyes cselekmény önmagában túl kevés volt talán, mert hibásan ítélték meg, hibás megítélés miatt. De most már van egy gyűjtőrendszer, ennek segítségével sikerült egy olyan jogi eszközt létrehozni, amellyel sikerül ezeket a bűncselekményeket összefogni, és ennek alapján el lehet ítélni az elkövetőket. Mi fontos ezen kívül? Azt hiszem, hogy továbbra is szembesülnünk kell ezzel a fenyegetéssel. tudatosítani kell bennünket, hogy ezt a szabad jogállamot továbbra is fenyegetik az jobboldali extrém szélsőségesek, a baloldali szélsőségesek, de az iszlamista szélsőségesek is veszélyt jelentenek, és szembesülnünk kell ezzel kompetenciával, képességekkel, és ezért örülök annak, hogy sikerült az elmúlt években közösen még több megnövelni a biztonsági hatóságok létszámát, de csak a létszámnövelés nem elegendő, szükség van a megfelelő jogi joghatóságokra, illetékesekre, szükség van egy olyan alkotmányvédelemre, amely foglalkozik ezekkel a struktúrákkal és annak a jogi lehetőségeivel. De megelőzésről is, a megelőzés is fontos, és a deradikalizáció. Senki sem születik iszlamistaként. Az emberek iszlamistává válnak, és az életük során kerül sor a radikalizációra, és ezzel itt kell megragadni a dolgokat, hogy senki se váljon veszélyes személyé. A vizsgálóbizottság munkáját egy kollegiális együttműködés jellemezte. Közösen meg voltunk győződve arról, hogy megtaláljuk a megfelelő válaszokat, mert ezzel tartozunk a meggyőződésünknek, de mindenek előtt az áldozatoknak és a hozzátartozóiknak, akiknek szeretném még egyszer kifejezni az együttérzésünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, dr. Volker Ulrich.
Nagyon szépen köszönöm. A következő hozzászóló a Zöld Párt képviselője, dr. Konstantin von Notz. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák és kolléganők, tisztelt hozzátartozók, áldozatok, az áldozatok barátai és családtagjai. El sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen borzalmas fájdalmat és gyászt érezhetnek önök. Önök, akik elveszítettek egy szeretett embert, önök, akik testileg vagy lelkileg megsérültek a támadás során, és ezért különös köszönettel tartozom önöknek azért, hogy eljöttek ma ide hozzánk. Szeretném biztosítani őket arról, hogy együttérzésünk és szolidaritásunk minden pillanatban fennáll. Természetesen tudjuk azt is, hogy milyen sok munkát végeztek ott a bevetési erők, az elsősegítők, a rendőrök, akik lelkében nagyon mély nyomot hagyott ez a terrortámadás. Önöknek is mély tisztelettel és köszönettel tartozunk. A bizottságunk megpróbálta feltárni a Breitscheidplatzi események hátterét. Hogyan fordulhatott ez egyáltalán elő, hogy egy ismert személy, aki iszlamista volt, aki a hivatalok figyelmének központjában volt, mégiscsak elkövethette a Németországban eddigi legnagyobb és borzalmasabb terrortámadását. És el kell mondanom, hogy mi az parlamenti ellenzékhez tartozó pártok, a zöldek, a szabaddemokraták, a szabaddemokraták. Megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy fölterjük az ügyet. Nagyon sok új bizonyíték került elő, de nagyon sok olyan kérdés van, amire még nem találtunk választ. És ez egész egyszerűen nem hagy békén minket. Eddig is felkavar minket. Van még egy pont, amit szeretnék kiemelni, ez pedig a bejbétett emberek kérdése. A Bubáknál, az Oktoberfestnél, az NSU-nál, és itt is a Breitscheidplatzi egyetemeknél is a titoktartás és a források védelme nagyon fontos, de az ilyen hatalmas terrortámadások után nem lehet és elfogadhatatlan az, hogy ennyi aktát nem kaptuk meg, hogy ilyen sok mindent lefeketítettek, hogy nem beszélhettünk még azokkal sem, akik a beépített embereket irányítja. Miniszter úr, ez a munkánk meggátlása. Mi kaptuk meg a felhatalmazást az államtól arra, hogy feltárjuk egyeket az ügyeket. És azt, hogy ezáltal, hogy nem adják meg nekünk ezeket az aktákat, elveszik tőlünk a lehetőséget a felügyelettől. Ez elfogadhatatlan. Végül pedig szeretnék kitérni arra is, erről is volt már szó, hogy az, hogy az állam hogyan bánt az áldozatokkal és az áldozatok hozzátartozóival. Itt Nagyon sok minden meg kell, hogy változzon. Hallottuk a terrortámadás áldozatairól és hozzátartásairól, hogy milyen borzalmasan bántak velük. Itt szeretném Kurt Beckett kivonni ebből a kritikából, mert ő tényleg nagyon jól végezte a munkáját, de nagyon-nagyon sokszor hiányoztak itt azok a lépések, amivel támogatni tudtuk volna az áldozatokat a megszervezett módon, hogy együttérző módon bánjunk az áldozatokkal és az ő hozzátartozókkal, mindegy, hogy melyik terrordámrásról van szó. Nem szabad, hogy bürokratikus módon lépjünk föl ezekkel az emberekkel szemben, hanem emberkért kell, hogy hozzájuk forduljunk. Ezt meg kell változtatnunk. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a figyelmüket. Köszönöm szépen, dr. Konstantin von Notz. Nagyon szépen köszönöm. Az SPD frakció képviselője Mahmut Özdemir a következő előadó. Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt áldozatok és hozzátartozói, azok, akik saját maguk is lelki vagy testi károkat szenvedtek a támadás során. Az önök vesztesége, az önök szomorúságát és gyászát átérezzük. Ez az önök életéhez tartozik, de a Német Szövetségi Köztársaság életévé is vált. És a miénkévé is, akik a Felderítő Bizottság munkájában is dolgoztunk. Mi nagy figyelemmel kísértük a felderülő munkákat. Láttuk az önök veszteségét, láttuk az önök sebeit, és ezt teljes mértékben átérezzük. 12 személy elhunyt, 170 ember megsérült, és az önök fájdalma igazi sebet ejtett az államban is. A minisztériumokban, a parlamentekben és a biztonsági hivatalokban is nagy sebb keletkezett, ugyanis nem voltak képesek arra, hogy a felelősségüket teljes mértékben vállalják és az elvárásoknak megfeleljenek. Azok önök közül, akik elveszítettek valakit, az önök sebei sosem fognak begyógyulni. Lehet, hogy ez a fájdalom egy kicsit enyhülni fog az idővel, de tudjuk, hogy ezek a sebek sosem gyógyulnak be. Minden csütörtökön az üléseinken megpróbáltunk gondoskodni arra, hogy a felderítéssel a 3,5 éves munkánk során hozzájáruljunk ahhoz, hogy a sebek ne fájjanak annyira. Ahol láttuk, hogy egy 24 éves fiatal terrorista nagyon sok embert megölt és megsebesített. A gyógyulás viszont ott kezdődik, ahol egészen őszintén és nyíltan szóvá tesszük azokat a dolgokat, amik fájnak. Itt annak az egyensúlya, hogy a biztonságot, illetve védelmet kívánunk az állampolgároknak és az itt lévőknek, nem sikerült betartani. A biztonsági hivatalaink túl voltak terhelve, nem rendelkeztek elég munkatárssal, és ebben a parlamenti szakaszban ezen már sikerült változtatnunk. A második pont az, hogy nem tehetjük meg azt, hogy olyan emberek, akiknek az identitása nem tisztázolott, nem engedhetjük be az országunkban. Abban az esetben, hogyha valakinek a személyazonossága nem tisztázott, kétségek állnak fent föl, hogyha nem hajlandó együttműködni a személyazonosságának a megalapításában, akkor igenis állami felügyelet alá tartozik egészen addig, ameddig a személyazonosságát megállapítottuk. A migrációs hivatalban tovább kell, hogy fejlesszük az egyes struktúrákat azért, hogy ezeket az embereket fogságba lehessen helyezni. Ezen kívül fontos, hogy arról is gondolkozzunk, hogy az olyan veszélyt okozó emberek, akik akárhova utazhatnak, ezt ne tehessék meg. Ezek a tettesek annak idején Berlinben, Észak-Rajna-Veszfáliában és több más helyen is voltak. Kis tetteket követtek el, egymagában ezek az esetek nem lettek volna annyira szomorúak, de összevonva látjuk, hogy milyen borzalmas tetthez vezet az egész. Így például jó lenne, hogyha tudnánk azt, hogyha Észak-Rajna-Veszfáliában valaki, mint veszélyeztető személy felismerésre kerül, akkor őt kövessék is. Ezeket a támadók átléptek az egyes tartományok határain, és mi egyidejűleg mi nem tudtuk átlépni a hivatalokon belül fennálló határokat. Nagyon sok pontot már összehoztunk, de Van egy eset, ami egész egyszerűen nem hagy békén. Az államügyész meghívta az egyes résztvevő hivatalokat, mégpedig azért, hogy tisztázzák azt, hogy hogyan lehet ezt a személyt ténylegesen megítélni, az ő veszélyességét megítélni. Tehát el kell kérdezni, képzelnünk azt, hogy eljöttek ténylegesen a főállamügyészhez, és ezek a különböző hivatalok egymással beszélgettek. Olyan közhivatalnokok, akik soha nem követtek el semmilyen tettet, ők azt mondták, hogy a mi forrásunk nagyon jó, tovább kell kutatnunk. A másik azt mondja, hogy nem, ez az forrás túl sok munkát okoz, és ezt nem folytathatjuk tovább. Ez elfogadhatatlan. Ez az a pont például, ami miatt nem tudok elaludni. Lehet, hogy pontosan ez lett volna az a pont, ahol meg tudtuk volna gátolni ezt a terrortámadást, ahol jobban meg tudtuk volna ítélni a későbbi tettest. Nos, látjuk, hogy nagyon sok dolgot sikerült már tisztáznunk, de vannak még absztrakt kérdések, amelyeket már nyíltan megvitattuk. Mindezt a munkát a nyilvánosság előtt végeztük el, és ez azzal is összefüggött, hogy a német szövetségi kormány utalt arra, hogy nem lehet mindent nyilvánosságra hozni. És úgy gondolom, hogy ez a mi feladatunk lett volna. A szövetségi kormány megmutatta nekünk, hogy mind kell megváltoztatnunk, és ez pontosan az volt, hogy arra kell fényt hoznunk, ahol sötétségben történnek meg a dolgok. Ellenőriznünk kell, hogy mi történik, és a rosszul működő dolgokon javítanunk kell. A tettesnek már nem kell együtt élni a tettével, ugyanis ő kilépett ebből a rendszerből. De mi a mai napig is küszködünk ezekkel. A megsebesült emberek, a hozzátartozók, azok a személyek, akik itt a Német Szövetségi Köztársaság vendégeként tartózkodtak, és akiket nem sikerült megvédenünk. Megkövetem önöket, kérem, hogy bocsássanak meg nekünk azért, hogy mi, mint az állam alkalmazottai és szolgálói, saját magunk is megbocsájthassuk magunknak. Annak érdekében, hogy gondoskodhassunk arról, hogy ez a tervezmény soha többet ne történhessen meg újra. Hogy Európában a jó együttműködésünknek köszönhetően meggátolhassuk az ilyen tettek előfordulását. Nagyon szépen köszönöm a munkájukat, köszönöm nagyon az érintetteknek, az áldozatoknak és hozzátartozóiknak, hogy eljöjjenek hozzánk, és meghallgassanak minket, és hogy lássák, hogy milyen munkát végeztünk. Nagyon szorgalmasak voltunk, sokat vitatkoztunk egymással, de mindezek ellenére ugyanazt a célt követtük, még akkor is, hogyha a prioritásaink eltöltek egymástól. Nagyon szépen köszönöm tehát, hogy eljöttek, köszönöm, hogy megbíztak bennünk, és remélem, hogy az elvárásaiknak sikerült eleget tennünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Mahmut Özdemir hozzászólását. Köszönöm szépen, és szeretném átadni a szót az utolsó hozzászólónak, a CDU-CSU frakció képviselőjének, Alexander Tornak. Trómnak. Tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák és kolléganők, tisztelt áldozatok és az áldozatok hozzátartozói, tisztelt érintettek. Nagyon örülünk annak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és itt lehetnek ma velünk, mindazok ellenére, hogy tudjuk, hogy önök számára ez biztosan egy nagyon nehéz lépés volt. Ugyanis egyetlen egy vizsgáló bizottság sem tudja újra életre kelteni a halottakat, nem tudjuk meggyógyítani az önök testi és lelkei sebeiket. Az egyetlen dolog, amit megtehetünk, az, hogy együtt érzünk önökkel, hogy részt veszünk az önök gyászában. De ezen kívül a mostani információinkat arra is felhasználhatjuk, hogy meggátoljuk a szükségtelen károkat a jövőben. Mi volt a helyzet 2016-ban? Nos, Németországban nagyon sok évig, vagy évtizedik is egy eléggé erős liberalizációt láttunk a bevándorlási politikában, és itt be kell vallanom, hogy különböző kormánykoalíciók során jutottunk ide. 2015-ben és 2016-ban pedig nagyon sok olyan emberrel kellett megbirkóznunk, aki támogatást és védelmet keresett itt Európában, és jogosan adtuk meg nekik ezt a védelmet. De ezek között, az emberek között olyan emberek is voltak, akik a helyzetet kihasználták a saját céljaikra. Így például a későbbi tettes is, és természetesen ez is hozzátartozik az igazsághoz. 2015-ben és 2016-ban a liberalizált bevándorlási és külügyi idegenrendszerzeti jogunk nem volt felkészült vele. Ebből az okból kifolyólag ennek az egyik következménye az volt, hogy változtatnunk kellett a dolgokon. Nagyon sok területen már szigorításokat vezettünk be, így például a bevándorlási jogban, illetve felgyorsítottuk az eljárásokat. Erről már szó volt, hogyha tudtuk volna, hogy ki az, aki Olaszországból idejön hozzánk az Eurodac adatai alapján, akkor sokkal hamarabb meg tudtuk volna ítélni helyesen, hogy milyen veszélyeket hordoz ez az ember magában, és nem lett volna lehetőség arra, hogy ez az ember különböző aliaszokkal utazhasson itt nálunk Németországban ide-oda. És a központi nyilvántartásban eszközölt változtások miatt ez ma már nem lehetséges lenne. De annak idején nem értett ezzel egyet az összes frakció. A feltáró munkánk azt is megmutatta, hogy Észak-Rajna-Veszfália tartománya a kiutasításra kötelezett jövőbeli terrortámadó kiutasítását nem vitte végig konzekvensen. Annak idején meg lett volna a jogszabályi keret erre, de nem tették meg. Időközben viszont tudatosult bennünk az, hogy ezeket a lehetőségeket ki kell használnunk, illetve szigorítottunk a szabályokon, és több lehetőséget adunk arra, hogy az ilyen személyeket kiutasítsuk az országunkból. Nos, ön azt mondta annak idején, hogyha erről tudtunk volna, kedves SPD képviselő, akkor már megtettük ezt volna. Nos, milyen jó, hogy legalább ma felismerik ezt a hibát. Ezen kívül azt is megállapítottuk, hogy több probléma volt az egyes hivatalok és szintek együttműködésével is, amely a mi föderális rendszerünkre vezethető vissza, ahol megvannak a tartományi és szövetségi bűnügyi hivatalok, az alkotmányvédelmi hivatalok. Ez ahhoz vezetett, hogy rosszul ítéltük meg a tettes veszélyességét, és hogy nem vontuk le a megfelelő konzekvenciákat. Ezt időközben a közös terrorelhárítási központban már jobban összehoztuk, és itt tudjuk egészen pontosan irányítani és protokollálni ezeket a fejlődéseket. Ezen kívül azt is láttuk, hogy strukturális problémák is voltak a biztonsági felállásunkban. Erre szeretnék egy példát fölhozni. Így például egy alkotmányvédelmi hivatalunk van 16 külön részleggel, akiknek a munkája és munkavégzési képessége nagyon különbözik egymástól. Különösen a kis tartományok, így például Mecklenburg-Vorpommern volt az, aki a kapacitási problémák miatt nem tudta a munkáját olyan jól elviselni. És ezáltal különböző fajta biztonsági zónák alakultak ki Németországban, amely elfogadhatatlan. Ezen kívül szeretném szóvá tenni azt is, hogy a következő jogalkotási periódusban együtt fogunk működni a tartományokkal annak érdekében, hogy erősítsük az együttműködést a szövetség és tartományi szintű alkotmányvédelmi hivatalokban. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt az, hogy a munkánk során konkretizáltuk azt, hogy az alkotmányvédelmi hivataloknak nem egyesével külön-külön kell, hogy dolgozzanak, hanem a munkájukat összefogva és együttműködve kell, hogy végezzék a jövőben. Ezen kívül természetesen erősítenünk kell a rendőrséget, illetve az alkotmányvédelmi erőket is, nem csak személyügyi fejlesztésekkel, hanem a pénzügyi források megnövelésével is annak érdekében, hogy hatékonyan megállíthassuk ezeket a terrortámadásokat. Természetesen ezt tanulnunk kell az utolsó terrortámadásból, de nem használhatjuk egy az egyben ezeket a levont következtetéseket, mert sosem tudhatjuk, hogy ki az, aki a következő terrortámadást megtervezi vagy végbeviszi. Ezért, kedves zöldpárti kollégák, nem szabad, hogy csak erre az egy terrortámadásra összpontosítsuk. Önöknek is hajlandónak kell lenni arra, hogy a rendőrségnek, illetve a bűnügyi hivataloknak és alkotmányvédelmi hivataloknak jobb lehetőséget teremtsenek a munkájukhoz. És az, hogy igenis engedélyezzük azt, hogy online házkutatást is tarthassunk, illetve a közlekedési adatokat is rögzíthessük hosszabb időn keresztül. Ezen kívül a továbbiakban is nagyon veszélyes helyzetben élünk. Az alkotmány vizsgálati beszámolóból láttuk, hogy összesen 578 veszélyes személyt azonosítottunk, és több ezer iszlamista is van. Ezeket a személyeket ki kell vonnunk a forgalomból. Hogyha nem tudjuk őket egész egyszerűen kiutasítani, illetve a kiutasításokig fogva tartani, akkor más megoldásokat kell találnunk. Ugyanis azok a személyek, akik a szabad életünk és életmódunk ellen szeretne föllépni, az nem válhatja el tőlünk azt, hogy engedékenyek legyünk, ugyanis mindent meg kell tennünk azért, hogy ezeket a terrortámadásokat a jövőben megakadályozzuk. Kedves vendégeink, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy itt fogadhattuk Önöket. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok Önöknek. Köszönöm szépen, Tom úr, az előadást. És ezennel lezárjuk a megvitatást. Most szeretnék kitérni a beszámoló elfogadásáról. Ki az, aki elfogadja az eredményt? Köszönöm szépen. Ki ellenzi a jegyzőkönyv elfogadását? Nincs ellenhang. Így egyhangulag elfogadtuk a beszámolót. Köszönöm szépen. És most pedig a második külön pontot szeretném fölhozni, a napirendünk 11. pontjait. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, minden jót!